Önök az MMG Gazda Hangot, a Magyar Mezőgazdaság kiadó hetente megjelenő podcast adását hallják. Minden héten szerdán jelentkezünk az elmúlt hét legfontosabb híreivel a mezőgazdaság területéről. Ezen kívül izgalmas és hasznos beszélgetésekkel segítjük az érdeklődő hallgatók munkáját. Rizsányi Rózsa vagyok, az MMG Gazda Hang podcast háziasszonya. Mai adásunk tartalma. Az elmúlt hét legfontosabb hírei röviden. A takarmányárak miatt szálltak el a húsárak? Kulik Zoltánnal, a Vitafort ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk. A magyarmezőgazdaság.hu legérdekesebb hírei. Az adás első részében tőlem hallhatják az elmúlt hét legfontosabb híreit. Egy kis ízelítő híreinkből. A biogazdálkodás képes lehet ellátni Európát. Magyarországon is megjelent a paradicsomot károsító új vírus. Kimagasló színvonalú borok versenyeztek a Vinagorán. A biogazdálkodás képes lehet ellátni Európát. A Francia Nemzeti Kutatási Központ tudósai szerint 2050-re meg lehetne valósítani Európában egy biogazdálkodáson alapuló, fenntartható, biodiverzitásbarát agroélelmiszerrendszert. Ehhez Európában kevesebb állati terméket kellene fogyasztanunk, a gazdálkodóknak változatos vetésforgót kellene alkalmazniuk, és ugyanazon a helyen kellene a takarmányt termelni, ahol az állattenyésztés folyik. A francia kutatók szerint ezzel a forgatókönyvvel lehetővé válhatna a 2050-ben várható népesség élelmezése, a gabonafélék exportja olyan országokba, ahol szükség van rájuk emberi fogyasztás céljából, és mindenekelőtt jelentősen csökkenteni lehetne a vízszennyezést és az üvegházhatású gázok kibocsátását. Július elejétől augusztus végéig tart a nyári diák munkaprogram. A munka.hu honlapon várják a jelentkezéseket, amelyhez minimális adminisztráció szükséges. 16 és 25 év közötti diákok, hallgatók pályázhatnak, a 18 év alattiaknál szülői hozzájárulás is kell. Alapvetően két lehetőség, az önkormányzati és a versenyszféra között választhatnak a pályázók. Az önkormányzati területhez tartozhatnak az önkormányzatokon kívül az önkormányzati intézmények, az egyházi jogi személyiségű foglalkoztatók, a versenyszférában a turizmus, a vendéglátás és az agrárterület várja a diákokat nyári munkára, jelentette ki Bodó Sándor, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bővíti központi telephelyét a szentesi délkertész. 2,5 milliárd forintos beruházás keretében 5000 négyzetméteren alakítanak ki hűtőházat, 1300 négyzetméteren plusz csomagoló felületet. Az új 1750 négyzetméteres rakodó, manipuláló térhez 16 kamionrámpa kapcsolódik majd, ami dinamikus áruforgalmat tesz lehetővé, hisz egy átlagos napon 14-15 kamion indul el a központi telephelyről, csúcsidőszakban pedig 20-nál is több. 2x450 négyzetméteres göngyöleg és csomagolóanyagraktárat is építenek, mivel a szövetkezet a partnerek igényeihez igazodva 120-130 féle csomagolóanyagot használ, közölte Nagy Péter Sándor, a szövetkezet elnökügyvezetője. Május végéig 12.500 köbméter szeméttől tisztították meg az erdőket. A Tisztítsuk meg az országot akció keretében a legtöbb szemetet a főváros környékén a Pilisi parkerdőben találták, közölte Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. Jellemzően lakossági, vegyes hulladékot találnak az erdőkben, de különösen a főváros környékén sok az építési hulladék, és előfordul, hogy a veszélyes hulladéknak minősülő autógumikat is az erdőkben dobják ki. A szemetelés megelőzése érdekében az elmúlt időszakban 113 sorompót, illetve 264 térfigyelő kamerát telepítettek az erdőgazdaságok. Kimagasló színvonalú borok versenyeztek a Vinagorán. 16 országból összesen 960 tételt neveztek a nemzetközi borversenyre, ahol 13 nagy arany, 169 arany, 108 ezüstérem, 7 fő kategória győztes championdíj, valamint további 23 külön díj született, közölték a szervezők. A fő kategóriák közül egyedül a természetes édesbor különlegességek fő kategóriában született külföldi győzelem. Minden más kategóriában a hazai borászatok diadalmaskodtak. Tavaly majdnem 13%-kal csökkent a söripar teljesítménye. A KSH elemzése szerint a csökkenés oka főképp a tömegrendezvények elmaradása és a vendéglátóipar leállása. Az elmúlt 10 évben a söripar forgalmának 94-96%-a belföldi eladásokból származott, a behozatal 2019-re elérte a 26%-ot. Két évvel ezelőtt a fogyasztás 711,2 millió liter volt, vagyis a 15 évesnél idősebbek hetente átlagosan 2,6 liter sört ittak. Tavaly a kibocsátás 97%-át a legalább 50 fős vállalkozások állították elő. Az elemzés rámutat, hogy a sör ára 2017 óta nő, a borhoz képest nagyobb mértékben, az égetett szeszes italokhoz képest viszont jóval kevésbé drágult. Magyarországon is megjelent a paradicsomot károsító új vírus. A paradicsom barna termés ráncosodását okozó vírus az emberi egészségre nem veszélyes, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok egy Csongrád, Csanád és egy Győr-Moson-Sopron megyei termelőnél igazolták a vírust. Mindkettőnél elrendelték a növényegészségügyi zárlatot. 2018 óta Európa több országában felbukkant a kórokozó, amely könnyen terjed, eladhatatlanná teszi a termést, és nincs ellene hatékony technológia. Ezért óvatosságra intik a termelőket. A tünetek észlelését be kell jelenteni a területileg illetékes megyei kormányhivatalnál, figyelmeztet a NÉBI. Mi okozta az árrobbanást a takarmányágazat teljes spektrumán? Valóban a takarmányok piaca az egyetlen felelős az állati eredetű termékek, a hús, a tej, a tojás drágulásáért? Miért finomabb a hazai karaj a 6000 kilométerre darabolt tarjánál? Ezekről beszélgetett Kulik Zoltánnal, a Vitafort ZRT vezérigazgatójával, Halmos B. Ágnes, a Magyar Mezőgazdaság kiadó újságírója.
A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Kulik Zoltánt, a Vitafort ZRT vezérigazgatóját, akit azért hívtunk ide, hogy arról beszéljünk, hogy a növekvő húsárak, azok hogyan alakulnak ki. Mitől lesz az, hogy drágul a takarmány, és ezért drágul a húsa az élelmiszerboltokba. És próbáljuk meg egy kicsit visszafelé követni. Ha én mondjuk bemegyek a boltba, és veszek 1500 forintért kilónként valamilyen húst, most teljesen mindegy, azt hiszem inkább a csirke ára ennyi, akkor mitől lesz ez ennyi?
Először is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket. Nem lerágott csont, az elmúlt fél évünk erről szólt, főleg nekünk takarmányosoknak, hogy lőjetek ide, hiszen olyan mérvű és olyan historikus ez az árrobbanás, amire nem volt példa az elmúlt 20 évben, és ez bizony sajnos a végtermék és a hús, a tojás, az állati termékek árát is meghatározza. És rögtön egy kicsit le kell lomboznom a kedves nézőket, mert sajnos ez az áremelkedés még nem állt meg. Egy út közepén vagyunk, és ezek az árak még följebb fognak menni. Azt tudnunk kell először is, induljunk ki, amit kedves szerkesztő mond, egy 1500 forintos húsárnak nem több, mint a harmada az előállítása és az átadási költsége. Tehát, hogyha mondjuk egy sertést nézzük meg, akkor jelenleg, amikor itt beszélgetünk, olyan 440 forint az élő húsnak az ára, amikor leadják a termelők. Ha pedig baromfit nézünk meg, akkor ez most jelenleg nem több, mint 290, 300 forint.
Tehát ennyi az, amennyit a termelő, amikor elviszi a vágóhídra az állatot, amennyit kap érte.
Pontosan ennyi, tehát élő kilogrammokért ennyit kap. Milyen messze van ez a 300 forint, ez a 440 az 1500-től? Azért nagyon messze, nagyon hosszú utat kell ehhez bejárni. És akkor nézzük meg, hogy hogy is van. Mégiscsak azt mondom, hogy ezt megértsük és logikusan felépítsük, bár visszafele haladunk. De ugye takarmány volt a fő kérdés. A takarmány ez tényleg meghatározó, hiszen az előállítási költségnek a 70, akár a 75%-át adja. Tehát annak a bizonyos baromfinál a 300 forintnak a 70-75%-át, vagy a sertésnél a 440 forintnak a 70-75%-át adja. Tehát hogyha a takarmányárak drasztikusan növekednek, 40-50%-kal, hiszen ilyen takarmányár emelkedés van most mögöttünk az elmúlt fél évben, ez bizony komolyan meghatározza és növeli a végtermék árát, de nem csak ez kizárólag. Nagyon sok minden az, ami meghatározza, amíg a boldogba jut, hiszen vannak a vágóhidaknak a legfontosabb kérdésköre, hogy hogyan és miként kezelik a húst. Nagyon fontos, hogy ez a hús, ez honnan kerül ide a logisztikai költség. Ugye mi azt szeretnénk, magyar emberek, hogyha magyar húst tegyünk, és ne Brazíliából jöjjön ez a csirke, vagy ne Németországból, vagy Hollandiából, Spanyolországból a sertés. Tehát nagyon fontos, hogy a logisztika és a kereskedelem hogy adódik hozzá. De ma azt mondhatjuk, hogy túl vagyunk egy 15-20%-os húsáremelésen, és nagyságrendileg sajnos még egy 15-20%-ot várunk, hiszen a termelők jelenleg, és ez nagyon fontos, hogy megértsük mi fogyasztók, ezzel a példaként említett 440 vagy 290 forintos broilerára a termelési költségük alatt vannak. Tehát itt most a termelők nagyjából még egy 10-15%-os árdeficitben vannak, ezt hosszú távon nem tudják ők benyelni sajnos.
Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk akkor, ha vegyük a csirkét, ugye a 290 forint helyett a termelő az 330 forintért állítja? Tehát annyi költsége van vele?
Hogy megértse mindenki, és talán jobban elfogadjuk az agráriumban, vagy az állattenyésztésben dolgozóknak a munkáját, jelenleg pontosan ez a szám ül vissza. Tehát egy 320-330 forintos önköltsége van, hogy egy 2 kilogrammig eljussunk egy csirke nevelésével és ízlelásával. Ez a 30 forint, ez nagyon-nagyon sokat számít a termelőknek, de sajnos ez a hús, ez milyen boldogok lennénk, hogyha csak 30-40 forinttal menne föl. Nagyon sok olyan jellegű költség, vágóhíd, logisztikai költség, a kereskedelem költsége, és itt a hasznok jönnek rá, amiért odáig jutunk, hogy 1400-1500 forint lesz a húsnak az ára, és hagyd mondjam, mégiscsak a másik fajta féle húst, a sertéshúsnál a 440 forinttal szembe, most jelenleg ebben a takarmányárakkal olyan 490-500 forint az önköltsége a magyar termelőknek, ezt nagy általánosságban mondhatjuk. Ez tehát azt jelenti, hogy a termelők, ahogy most mondtam, jelenleg egy 10-15%-kal most még önköltség alatt dolgoznak, de ez a tejre is jellemző. A tejnél egy 105-108 forintot kapnak alapáron a termelők. Itt is durván egy 8-10 forintos árdeficit van, tehát olyan 120 forintos körüli önköltség lenne. De nagyon örülnénk mi, háziasszonyok, vagy férjek, akik elmegyünk vásárolni, hogyha csak ebben a sertésnél ebben a 40-50 forinttal, vagy baromfinálvel 30-40 forinttal emelkedne a hús. Sajnos egy nagyon-nagyon általános inflációs hatást érezhetünk. Most jelenleg is ugye a magyar gazdaság inflációját, hogyha nézzük, ennek meghatározó része a mezőgazdasági termékekből van, zöldség, gyümölcs, növénytermesztési ágazat, állati termékekből, és ez az egész világon jellemző, és nem csak Európában, nem csak Magyarországon, hanem tényleg egy egy világot érintő inflációs spirálba vagyunk, és hát sajnos nem csak a mezőgazdaság, hanem az élet más területén is.
Térjünk vissza erre a logisztikára. Ugye azt mondta, hogy ugye a logisztika, tehát a szállítási költségek rakódnak például rá a húsárakra. Akkor miért van az, hogy én az üzletekben mondjuk egy spanyol sertéshúst olcsóbban kapok meg, mint egy magyart?
Nagyszerű a kérdés. Tehát gyakorlatilag Magyarország kis ország. Tudomásul kell vennünk, hogy akár a kukoricaárakról, akár a sertésárakról beszélünk, abszolút nem az határozza meg, hogy mi mennyiért tudjuk előállítani, hiszen annyira kicsi az a volumen, amennyit előállítunk, hogyha az európai méreteket nézzük, még akkor is, hogyha mondjuk kukoricában vagy elég nagy exportőrök vagyunk, de azért volt nagyon jó példa, mert pont a spanyol sertéshús az, amely meghatároz, egyik meghatározó ország a sertéshús előállításba Európában, mert nagyon sokat termelnek, ugyanúgy, mint Németország, beltörpül Magyarország, és egyszerűen a nagyság volumenéből adódóan, amikor egy krízis van, amikor mondjuk nem tud Kínába, Koreába menni a sertés, és Európába kerül, egyszerűen képesek arra, hogy az árakat olyan szinten befolyásolják, ami egyszerűen a magyar árakat is letöri, és egyszerűen arról van szó, hogy a nagyság volumene miatt is odródunk az árra. Tehát például a magyar sertés húsárát abszolút nem a magyar, szlovák, osztrák, körülöttünk lévő országok piacai határozzák meg, hanem ha megnézzük a frankfurti árutőzsdét, ez jelenleg most a héten 1,57 €, ezt nézzük, ezt nézi a magyar feldolgozóipar is, és ez alapján korrigálja az árakat. Sajnos erről van szó.
Ráadásul, ha én jól gondolom, akkor talán most már ez a fajta dolog nem lesz jellemző, de ugye a Covid miatt tavaly például nagyon sokat lehetett arról hallani, hogy a német, illetve a spanyol hűtőházak megteltek, és egyszerűen muszáj volt rányomni Európára magát a húst.
Pontosan erről van szó. A hús az egy sokkal könnyebben és egyszerűbben deponálható, mint például a folyótej. És amikor ez a baromfi húsa is nagyon jellemző volt, ez a nyomás most már egy kicsit feloldódott. A baromfinél elsősorban Lengyelországban tapasztalt baromfi influenza problémák miatt, legyünk őszinték, ez most nagyon jót tesz a magyar baromfi iparnak, és talán ez úgy nyár végéig, szeptemberig ez a helyzet, ez normalizálódik. Tehát a hűtőházakban most már nem növekszik, hanem a csökkennek a készletek, még vannak, de egyre kevesebb. És a sertéshúsnál is ugyanez volt jellemző. Ugye a Covid horeca szektor, de erről nagyon sokat hallottunk az elmúlt egy másfél évben, ez bizony nagyon meghatározta. Egy kicsit át is struktúrálódott a fogyasztásunk, hiszen például a marha hús, a hal, az még hátrébb. Otthon mit teszik a házi? Azt mondja, legegyszerűbben egy baromfit vagy egy sertést fog elkészíteni, sokkal kevésbé más húsokat. Úgyhogy még például a marha szektor, vagy hát az akvakultúra nem jellemző Magyarországra, de Európa más országaira azért igen, ott még nagyobb sérülést láthattunk ezekben a helyekben. De hogy mondjak még valamit, az elmúlt másfél év azért az is rávilágított, hogy milyen fontos a saját hazai élelmiszer előállítás, és egy kicsit azt érzem, hogy a fogyasztói oldalról is, amit mindig mondjunk, és valahol mindig irigykedünk, hogyha bemegyünk Ausztriába, akkor ott látjuk, és bizony, ha megkérdezünk 10 fogyasztót, abból 9, akkor is az osztrák tejet, sajtot, vagy húst fogja levenni a polcról, hogyha esetleg az 10%-kal drágább, mint mondjuk a spanyol, maradjunk a spanyol disznónál. Ez Magyarország logikusan árérzékenyebb, de most már egy kis javulást látok ebbe. Tehát most már azt látom, hogy a magyar fogyasztó is sokkal jobban nyúl a magyar termékhez, még akkor is, hogyha talán egy kicsit, nem biztos, hogy az a legolcsóbb, de akkor azt tudjuk, hogy Magyarországról van, tudjuk, hogy nem állt a hűtőházba. Tehát én erre serkentenék mindenkit fogyasztói oldalról, hogy próbáljuk meg a saját termelésünket és Magyarország előállított termékeit preferálni, amikor az üzletekbe bemegyünk, akár a tejnél, a tojásnál, vagy a hústermékeknél.
És lehet mindig kapni magyar húst a magyar üzletekben? Nem magyar, magyarországi üzletekben?
Én azért azt gondolom, hogy lehet. Azok a nagy áruházláncok is érzékelik, szerintem jobb a helyzet itt is, mint 3-4-5 évvel ezelőtt. Tehát most nem is fogok áruházat mondani, de most már egy pozitív reklámként jön vissza nagyon sok helyre, amit láthatunk a televízióban, hogy magyar, kialakult termelők, polcait látják. Tehát most már érzik ezt a dolgot, ezek a mondjuk ki át multi és kevés kötődésű, kevés gyökerekkel lévő magyar termelőkhöz lévő nagy áruházláncok is. Én azt gondolom, hogy fölmérik ennek a helyzetnek a, nem is azt a súlyosságát, hanem a fontosságát, inkább azt mondom. Lehet, én úgy gondolom, hogy hogyha igényesek vagyunk, és rögtön természetesen vannak olyan adottságok, amikor nem tudunk válogatni, és nem tudunk bemenni 4-5 üzletbe. Én azt gondolom, hogy egy biztos Magyarország agráripari termékekből, növénytermesztési és állati termékekből nem csak olyan ellátó, a komoly export, tunk is lehet a növénytermesztésnél, ahogy említettem, kukoricánál, búzánál komolyabban, mint a húsnál, de én úgy gondolom, hogy lehet magyar terméket kapni, és válaszunk is magyar terméket.
Említette a hűtőházakat. Egy magyar hús, egy magyar hűtőházból, egy Magyarországon lévő üzletbe, azért nem mondom, hogy ez most egy nagy áruház, vagy a sarki húsból, mennyi idő alatt jut el, és mondjuk egy spanyol sertéshús, hogy maradjunk ugye ennél a példánál, az milyen idő alatt, mennyi idő alatt jut el a magyar fogyasztóhoz?
Hogy mondjam ennek is az igényesség részét, mert ez azt gondolom fontos, aki tényleg igényes, és nem kell itt csúcsgasztronómiára gondolni, csak hogyha hazavisszük a húst és megsütjük, hányszor érezzük azt a friss ízt és illatot, ami benne van az, hogy 3-4 nappal az a disznó, vagy ez a baromfi, az még élt és röfögött. Ez egy nagyon fontos, ezt lehet a hús márványozottságán, ízén érezni, és a kérdésre az a válasz, hogy ebben a láncban gyakorlatilag 2-3 naptól, egy héten belül Magyarországon simán a fogyasztó asztalán van a termék, ami előtte még a vágóhídra nem került be. Tehát ez egy aránylag gyors értéklást tud tenni. Ez a tőkehús, így van. És én azt gondolom, hogy ezt preferálják, vagy preferálniuk is kell a magyar fogyasztóknak. Míg maradjunk akkor a példán egy Spanyolországból származó hús, az minimum egy hónap, amíg az végigmegy a folyamaton, logisztikailag lejön, deponálják, nem is beszélve arról, hogy egy csomó ponton már csak otthon veszük észre, hogy bizony ez egy fajasztott termék volt, amit aztán nagyon csúnyán valahol kiengedtek. Ezért is kell preferálni, azt gondolom, a magyar termékeket.
Most akkor egy kicsit visszamegyünk a KH-hoz, tehát a takarmányokhoz. Ugye említette, hogy fél éve ugye elszabadultak a takarmányárak, de ezt például hogyan befolyásolja ezt az elszabadulást az, hogy Dél-Amerikában nem El Niño, hanem La Niña volt?
Először is tisztázzunk valamit, tehát ez a zárnövekedés, amit most tapasztalunk, és ennek a nagyságrendje, azért történelmi és soha nem látott, mert szinte a teljes szegmest átfogja. Nem akarok mutatni senkit, de a foszfor, az MCP szinttől kezdve az aminósa van át, a fehérje szója napraforgón, a kukorica búzán keresztül minden drágul. Ez a drágulásnak semmi köze nincs a piaci törvényekhez és a kereslet kínálathoz. Ennek természetesen itt jönnek elő azok a sláger témák, hogy Kína fogyasztása, Kína hogyan, miként növeli, vagy éppen csökkenti, vagy állategészségi problémák miatt csökken a sertés állománya. És természetesen itt a COVID miatt egy csomó olyan tőkeútkeresés van a szó befektetés értelmében, amikor egyszerűen pozicionálódnak termékek. Ilyen például a növényi alapú termékek, a repce napraforgónál, hát most jelenleg 180-190 forintos repceárak vannak, vagy hát a kukorica a csúcson 80 forintot meghaladta.
Tehát és mennyi szokott lenni, csak azért, mert a háziasszony ezzel nincs tisztában.
Igen, elnézést, tehát egy kukoricát egy évvel ezelőtt 45-50 forintért lehetett venni, most pedig a csúcson 80 forint fölött. Az új termésű kukorica vélhetőleg reméljük egy olyan 65 forint lesz, és ezt azt szeretném mondani, tehát ez a drágulás, amikor elindult, ez egy folyamatos, nem ér vissza a békeidőhöz, ebben most már biztosan tudjuk, egészen biztos magas lesz, de azért a csúcsnál egy kicsit lejjebb, vagy az említett repcénél 120-130 forintos árak helyett vannak majdnem 200 forintos árak. Ebből a háziasszony egy dolgot fog látni, hogy be kellett volna spájzolni fél évvel ezelőtt olajból, hiszen az olajnak az ára, én nem tudom, hogy pontosan mennyi, most ebben nem vagyok képbe, de tudom, hogy nagyon magas, és kétszerese, mint ami volt.
Szóval térjünk vissza arra, hogy azért nem csak Kína befolyásolja az árakat, hanem az említett és a természet. Mert hogy ugye a szakemberek azok azt mondják, hogy a dél-amerikai termés, az orosz termés, hogy ezek mind befolyással voltak.
Jó,
volnak-e?
Hagyj mondjuk a konkrétumot. Másfél héttel ezelőtti világtermés becslése, a kukoricánál nézzük, fejből mondom, maximum 10-20 millió tonnát tévedek, 1 milliárd 120 millió tonna a fogyasztás, és 6-8 millió tonnával több betakarítást várnak. Búzánál 770-780 millió tonna a világ össztermelése, és ennél 6-8 millió tonnával lesz nagyobb a felhasználás. Tehát ezek egyensúlyban vannak. Ez most nem mutatja azt, hogy most beszélünk arról most egy hete, hogy majd mekkora szárazság jön Amerikába. Lehetnek ilyen egyedi dolgok, de jelenleg az egész világ globális felhasználása és termelése egyensúlyban van. Nincs arról szó, hogy 40-50-60 millió tonnával kevesebb teremne, mint amennyit felhasználunk. Szó nincs erről. Itt egyenlőre, akár az említett búzánál, kukoricánál, egy egyensúlyi helyzet van.
Akkor miért van az, hogy növekszenek az árak? Mi ez a spekuláció? Tudom, hogy akkor, amikor válság van, akkor mindig szeretnek a befektetők a mezőgazdaság felé menni. Ugye Bill Gatesről tudjuk, hogy ő jelenleg Amerikában a legnagyobb földtulajdonos, de miért?
Vannak olyan közhelyek, hogy a népesség hogy fog növekedni, az emberek enni akarnak. Sőt, egy nagy professzor, akadémikus, egy 4-5 évvel ezelőtt ti előadásában hallottam az esetleges jövőt érintő éhséglázadásoktól. Akkor még víziónak tűnt, ma már nem, nézzük meg egy kicsit, hogy mi játszódik le a világba, Kolumbiába, Burmába, Afrika bizonyos országaiba. Tehát ezt a népességet meg kell etetni, ezt tudjuk. Ez egy biztos út, tehát enni mindig kell. Tehát természetesen van ennek egy ilyen aspektusa, amikor hosszú távú befektetésekbe gondolkodnak bizonyos tőkekoncentrációk, akkor mindig erre is kell, hogy gondoljunk. De most azért ez egy globálisabb dolog, mert nem akarom visszadobni, de az, ami most jelenleg mondjuk az acél és a vas áratáján van, az a brutális áremelkedés, ugyancsak ennyivel nem fogyasztunk több vasat. Tehát itt most történt egy olyan helyzet a Covid miatt, amire nem volt példa az elmúlt 30-40-50 évben. Most azért ne túlozzunk, nem egy harmadik világából, de ez egy nagyon-nagyon komoly történet. És most én azt érzem egy kicsit, hogy ebből a helyzetből adódóan nagyon visszaélnek ebben azok a tőkekoncentráció. Tehát gyakorlatilag, hogyha el lehet adni valamiért, szemtelenül emelkednek az árak, és nem megmagyarázható mértékben. Tehát mondhatnám azt a példát, és elnézést még egyszer, logisztika, ugye keletről nagyon sok minden jön be hozzánk. Az 1800-2000 dolláros konténerárak helyett most 6500-7000 dolláros konténerárak vannak mondjuk Kínából. Háromszorosára nőttek meg az árak. Ez is csak egy példa arra, hogy amit mondtam, hogy egy világméretű infláció zajlik, amelynek egy fontos része a mezőgazdaságban lezajló folyamat, ebből a háziasszonyok pedig azt fogják észrevenni, hogy kétszer annyiba kerül az olaj, amikor bemennek a boltba, és sajnos, ahogy mondjam, és ebben kezdtem, sajnos még tovább fog drágulni az áldi termékek, hús és a tejnek az értéke, egészen biztos vagyok egy 10-20% ebbe a piacba. Még benne kell, hogy legyen, mert nincs más.
Nem jó hír, de köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Podcast adásunk harmadik részében a mezőgazdasági élet színes híreit foglaltuk össze. Egy kis ízelítő híreinkből. Új fejezet kezdődik a juh és kecskehús ágazatban. Megbukott egy férfi a drogteszten, miután mákos kenyeret evett. Halálos madár csapdává váltak a napelem parkok. Vegán póksejemmel az egyszer használatos műanyagok ellen. Új fejezet kezdődik a juh és kecskehús ágazatban. Hivatalosan is elismert szakmaközi szervezetté vált a juh és kecskehús ágazatban a juh és kecske ágazatért egyesület. Az erről szóló dokumentumot június 16-án adta át az Agrártárca helyettes államtitkára Tarpataki Tamás, az egyesület elnökének, dr. Mezőszentgyörgyi Dávidnak. Ezzel hazánkban immár 10 szakmaközi szervezet működik. Az egyesület elnöke kiemelte, 30 év után most először működhet egy olyan szakmaközi szervezet, amely a juh és kecskehús ágazatban összefoghatja és képviselheti a kereskedői, a feldolgozói és a termelői oldalon dolgozókat. Az Európai Unióban a pandémia és a Brexit miatt a korábbiaknál nagyobb igény jelentkezett bárány és juhúsra, emellett örvendetes, hogy az ágazat ez év áprilisától mentes lett a kék nyelvbetegségtől. Mezőszentgyörgyi Dávid a további teendőikről elmondta, hogy jelenleg eladhatatlan a hazai gyapjú. Erre a problémájára is megoldást kell találni mielőbb. Pozitívumként pedig kiemelte, hogy szerencsés a juh és kecske ágazat, mert a többi ágazathoz képest a termelők között itt a legmagasabb a fiatal gazdálkodók aránya. Megbukott egy férfi a drogteszten, miután mákos kenyeret evett. Egy férfi állítólag megbukott a drogteszten Angliában egy állásinterjún, miután Tesco-ban kapható mákos kenyeret evett. A Therapeutic Drug Monitoring folyóiratban 2010-ben megjelent tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy fennáll a lehetősége a mákos ételek elfogyasztása után a hamis eredményű ópiát drogteszteknek. A tanulmány arra is kitért, hogy a kábítószer tesztelésben nem állnak rendelkezésre egyértelmű markerek, amelyek megkülönböztethetnék a mákos ételek fogyasztását a heroin vagy a gyógyszeres morfium használatától. A Tesco közleményében kifejtette, szorosan együttműködik beszállítóival annak érdekében, hogy termékeikben alacsony ópiát tartalmú fajtákat használjanak, és kövessék az EU és az Egyesült Királyság iránymutatásait, hogy a lehető legalacsonyabbra csökkentsék a jelenlévő ópiát mennyiséget termékeikben. Halálos madár csapdává váltak a napelem parkok. Tömegesen pusztulnak a madarak az Egyesült Államokban a szántóföldekre épült napelem parkokban. A jelenség egyelőre feltáratlan és további vizsgálatokat igényel. A Wired című gazdasági lapban megjelent cikk kifejtette, az eset azért érdekes, mert elvileg ez az egyik legkörnyezetbarátabb energiatermelési forma. Egy 2016-os tanulmány korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az USA több száz napelem parkjának környezetében évi mintegy 140 ezer madár pusztulhat el. Az ok a mai napig tisztázatlan. Az egyik elmélet szerint a napelemek csillogása a vízfelszínre emlékezteti a madarakat, akik le akarnak rá szállni, ami sok esetben végzetes következménnyel jár. Az USA Energiaügyi Minisztériuma az elmúlt években megbízott egy kutatócsapatot egy mesterséges intelligencia alapú platform fejlesztésével, amely a napelemparkok környezetében fogja vizsgálni a madarak viselkedését. Vegán póksejemmel az egyszer használatos műanyagok ellen. A Cambridge-i Egyetem kutatói előállítottak egy növényi alapú anyagot, amely hasonlít a póksejemre, és akár számos fogyasztói termékben helyettesítheti az egyszer használatos műanyagokat. Mivel minden fehérje polipeptid láncokból épül fel, megfelelő körülmények között a növényi fehérjéket a póksejemhez hasonló önösszetételre tudjuk késztetni, mondta a kutatás professzora. A pókhoz hasonlóan a kutatóknak meg kellett találniuk a növényi fehérjék feloldódásának módját, hogy azok újra összeállhassanak és utánozzák a póksejem tulajdonságait. Sajnos a növényi fehérjék rosszul oldódnak vízben, de a kutatók kifejlesztettek egy környezetbarát és energiatakarékos módszert a szójafehérje izolátum víz és ecetcsav keverékében történő feloldására. Miután a folyamat befejeződött és az oldószert eltávolították, a szójafehérje izolátum vízben nem oldódó, műanyagszerű fólia formájában újra összeállt. A vizsgálat kimutatta, hogy az anyag szilárdsága megegyezik a nagy teljesítményű műszaki műanyagokéval, például az alacsony sűrűségű polietilénével. Az új terméket a Cambridge-i Egyetem egyik vállalkozása fogja forgalmazni, amely az egyszer használatos műanyagok és a mikroműanyagok helyettesítésének fejlesztésével foglalkozik. Borbély családi pincészet. A mai adást Borbély Tamás, az év bortermelője támogatta. Az MMG Gazdahang és a Magyar Mezőgazdaság Kiadó minden munkatársa nevében köszönöm, hogy velünk tartottak. Bízunk benne, hogy ma is sok új és érdekes információt hallottak tőlünk. Ha tetszett önöknek mai műsorunk, kérjük iratkozzanak fel podcast csatornánkra. Értékeljenek bennünket 5 csillaggal, és adják tovább jó hírünket másoknak is. Hallgassanak bennünket jövő szerdán is. 2 adás között pedig keressék fel a magyarmezőgazdaság.hu hírportált, hogy további híreinkről is értesülhessenek. Eredményes és szép napot kívánnak a podcast szerkesztői Halmos B. Ágnes és Mizsei Károly, a főszerkesztő Práger Ádám, és jó magam, a podcast háziasszonya Rizsányi Rózsa.